Teknős békaleves. Dzsemel Bijedics, a Jugoszláv Kommunista Szövetség központi bizottságának tagja, háromnapos hivatalos látogatásra utazott a Magyar Népköztársaságba. Az Újvidéki Televízió és a Belgrádi Televízió közösen kapta a feladatot, hogy tudósítson erről a látogatásról. Belgrádból a külpolitikai rovat szerkesztőjét, Sajtinacot, Újvidékről pedig a két tagú felvételező csoportot, Szabó Sándort, a világosítót, meg engem bíztak meg. Sajtinac úgy döntött, hogy hárman, pár nappal Bijedics érkezése előtt felutazunk Pestre. Ez nekem is megfelelt, hisz meg kellett ismerkednem az ottani laboratórium munkájával. Ez azért volt fontos, mert úgy intézkedtek, hogy Budapesten hívjuk elő a filmet, ami a látogatásról készül. A lefilmezett képanyagot a Pesti TV laboratóriumában hívták elő, és ott is vágták be. Az újságíró ráolvasta a szöveget, és onnan külön TV csatornákon át elküldték abba az országba, amelyik a tudósítás után érdeklődött, ebben az esetben a Jugoszláv Központi TV állomáshoz. Ezek a speciális nemzetközi csatornák behálózzák az egész világot, úgyhogy egyáltalán nem nehéz bármely országból pár órán belül eljuttatni a hírt a háborúról, katasztrófáról, vagy éppen hivatalos látogatásról. Minden tévéállomásnak van egy részlege, amely csak ezekkel a külön úgynevezett link csatornákkal dolgozik. Amikor megérkeztünk a Szabadság térre, a Pesti Televízió épületébe, már vártak bennünket. Külföldiek csak különös engedéllyel és külön kísérővel léphettek be. Két fekete öltönyös középkorú férfi fogadott bennünket. Közölték velünk, hogy rendelkezésünkre bocsátanak egy gépkocsit is. Azzal oda mehetünk, ahova akarunk, csak szóljunk a sofőrnek. Tájékoztattak arról is, hogy a Budapest szállóban helyeztek el bennünket. A költségeket állják. Ehetünk, ihatunk, amit s amennyit csak akarunk, de a rendelés után írjuk alá a számlákat. Amikor befejeztük a beszélgetést, megkaptuk a látogatási programot, és végre elmentünk a laboratóriumba. Ott megtudtam, hogy ugyanolyan paraméterekkel hívják elő a filmet, mint nálunk. Ezek szerint nem kell semmilyen korrekciót végeznem filmezés közben. Ez megnyugtatott. Az újságírónknak még megmutatták, hol vannak a vágószobák, a hangfelvevő termek és a deszk, illetve a szerkesztőség. Ezután egy nagy fekete Opellel elmentünk a szállodába. Sanyi és én egy kétágyas szobát kértünk. Különös kilátás nyílt az ablakból, mert a magasból látszott az egész város. Miután felfrissültünk, Sanyi megszólalt. Gyere Árpád, próbáljuk ki, működik-e az a megígért aláírás. Ettől a sok beszédtől megéheztem. Mondhatom én is, na menjünk, válaszoltam. Az étterem egy modern, tágas, ízlésesen berendezett helyiségben volt. Leültünk az egyik asztalhoz. A pincérek fekete öltönyben, csokor nyakkendőben lesték intésünket. Kértük az étlapot. Várjál, elő próbáljuk ki, hogy működik-e az aláírás, mondta Sanyi, mert ha nem, hát ráfizetünk. Először ki kell puhatolnunk a dolgokat. Amikor kihozták az ételt, rácsodálkoztunk, hogy milyen gusztusosan tálalták. Hát még az íze kiváló volt. Ilyen jó ebéd után én megkockáztatok egy korsó sört. Lesz, ami lesz, mondtam Sanyinak. Ha te, akkor én is, válaszolta. Jó ízűen megittuk a sört, és kértük a számlát. Jött is a pincér, írt, számolgatott, s a végén a szobánk száma után érdeklődött. Kérnék szépen egy aláírást, mondta, és letette elénk a számlát. Nagy kő esett be a szívünkről. Eszerint érvényes a számla aláírás. A pincér meghajolt és távozott. Sanyival összenéztünk. Működik, mondtuk egyszerre. Most menjünk át a cukrászdába egy kis süteményre, mondtam, mivel láttam, hogy az étterem mellett van egy presszó is, amely egyben cukrászda is. Ott aztán jól laktunk süteménnyel, és működött az aláírási rendszer. A nap a város nevezetességeinek a megtekintésével, meg az étel különlegességek ízlengetésével telt el. Még két napunk volt Bijedics elvtárs érkezéséig. Ha ehhez hozzáadunk még három nap itt tartózkodást a delegációval, az pont elegendő lesz arra, hogy kipróbáljuk az összes ígyenc falatot az étteremben. Én valamennyire ismertem Pestet, a sacát meg nem érdekelték a város látványosságai, ezért délután aludtunk. Este borozóba mentünk. Ötletesen díszítették. Egy nagy szőlőprést állítottak a terem közepére. A prés körül volt a bárpult, magas székekkel. Amikor bementünk, már tele volt külföldiekkel, főleg fiatal fiúkkal és lányokkal. Néhány lány felfigyelt ránk, amikor bementünk, de amikor mi inkább a borok iránt érdeklődtünk, elfordultak tőlünk. Másnap a szobánkba hozattuk a reggelit. Én tükörtojást rendeltem kétszer sülttel, vajjal és fekete kaviárral. Ej, Árpád, mik ezek a fekete apró kuglik? Csóválta a fejét Sanyi. Kóstold meg, válaszoltam. Íz lett neki. Délelőtt találkoztunk Sajtinac kollégával. Egy nagyon csinos szőke, mély dekoltázsú hölggyel kávézott a presszóban. Csak intettünk egymásnak. Ők tovább üldögéltek és sustorogtak, mi pedig sétáltunk egyet a szálloda körül. Ebédkor újra kértük az étlapot, de most már nem voltunk olyan szerények, mint tegnap, hanem részletesen végigböngésztük a kínálatot. Sraca megkérdezte, hogy szerintem mit kérjünk. Ne az étlap bal oldalát nézd, ahol az étel nevét írja, hanem a jobb oldalát, ahol az árát tüntetik fel. Minél drágább, annál jobb, válaszoltam. Igaz, igaz, akkor én a legdrágábbat rendelem. Találtam egyet, amelynek a nevét se tudom kimondani, de valószínűleg jó lehet, mivel ez a legdrágább, mondta. Én a gombakrémleves mellett döntöttem, de választhattam volna a francia ökörúszájlevest, bujjont babból, lebbencslevest, velőlevest, vagy éppen teknősbékalevest is. Sorolhatnám még, mivel legalább 20 féle leves volt az étlapon. A fő ételek közül csak egy párat említenék. Borjúmirigy tatármódra, süllő vagy rák bormártásban, brassói tekercs, francia töltött felsál, és még sok hasonló finomság. Nekem úgy tűnt, hogy a bretányi borjúcomb lesz számomra a legmegfelelőbb. A végére pedig libamáj krémmel töltött palacsintát rendeltem. Amikor kihozták az ételeket, és megláttam a tálakat, Kródi Gyula jutott eszembe. Nekem is az ő írói tehetségére volna szükségem, hogy ecseteljem az elém táruló sok szépséget és nyalánkságot. De a munkára is gondolnunk kellett. Másnapra várták Bieditset. Az érkezés helyszíneként a nyugati pályaudvart jelölték meg. Amikor a fekete Opellal a helyszínre értünk, már letelítették a piros szőnyeget. Könnyen megközelítettük a helyszínt, annak ellenére, hogy nem kaptunk semmiféle írott engedélyt vagy kitűzőt. A vörös szőnyek szélén már ott állt az operatőr kolléga a budapesti tévéből. Elmagyarázta, hol fog kiszállni a vendég, és kikkel fog a helyszínen kezet fogni. Sajtinac újságíró kollégának olyan ötlete támadt, hogy előzőleg ő mikrofonnal a kezében bejelenti a vonat érkezését, s amikor befejezi a mondókáját, én átpásztázok a fogadtatásra. Az ilyesmitől irtóznak az operatőrök. Ez olyan típusú jelenet, amit az újságírók nem tudnak felmérni, hogy milyen nagy kockázattal jár. Nekem nem a bejelentő szöveg a fontos, azt később is rá lehetne olvasni a felvételekre. Ha viszont a riporter miatt nem sikerül felvenni a fogadtatást, az üdvözléseket, akkor a riportból, a jelentésből nem lesz semmi. Eszembe jutott egy kompromisszumos megoldás. Sanyira ráparancsoltam, hogy figyelje a vonatot. Amikor Sajtinac elkezdte a mondatot, kedves nézőink, most fut be, a háta mögött valóban akkor futott be a vonat, de amikor Sanyi szólt, hogy vigyázzak, most száll ki Bieditch, könyörtelenül oda irányítottam a kamerát, annak ellenére, hogy az újságíró még a mondat közepén volt. Így sikerült az újságírót, a vonat megérkezését és a fogadtatást is egy jelenetben fölvenni. A délelőtt folyamán a látogatás menetrendje szerint Kádár János, az MSZNP főtitkára fogadta Bieditchet. Mi nem tudtuk, hová kell mennünk, de a sofőr tudta. Épp úgy, mint a pályaudvaron, itt is akadálytalanul bejutottunk a pártépületbe, ahol már várt bennünket az az ember, akivel még a budapesti tévében beszélgettünk. Bevezetett bennünket egy tágas, szépen berendezett fogadóterembe, és elmagyarázta, melyik ajtón fog bejönni a jugoszláv delegáció. Nem felejtett el, hogy figyelmeztessen. Árpád elvtárs, csak 3 perc, ahogy megbeszéltük, szólt oda nekem. Sanyi csatlakozót keresett a teremben a világításhoz. Szerencsére abban a pillanatban megérkezett a pesti kolléga és segített neki. Így gyorsan felkészültünk a felvételre, csak még a házigazdát, Kádárt vártuk. Pár perc múlva kinyílt az egyik ajtó, és belépett Kádár. Mosolyogva hozzánk lépett, és mindenkivel kezet fogott. Amikor hozzám ért, bemutatkoztam. Németh Árpád a jugoszláv televízió operatőre, mondtam vigyázban állva. Igen, igen, de maga magyar a nevéből ítélve, jegyezte meg mosolyogva, és ment tovább. A pesti tévésekhez érve velük is kezet fogott, majd odaszólt nekik. De aztán ezek a felvételek ne legyenek olyan sötétek, mint az, amit a minap láttam a tévében, viccelődött velük. Azokat nem mit csináltuk, szabadkozott az operatőr kolléga. Épp hogy befejezte, nyílt az ajtó, és belépett Bieditch elvtárs. Miután kezet fogtak Kádár elvtárssal, bemutatta neki a delegáció többi tagját. A bemutatkozás után átmentek egy másik, nagyobb tárgyalóterembe. Ilyenkor mindig mérgelődtem a rugós kamerám miatt. A pesti operatőrnek valami orosz kamerája volt, ami ellenre működött. Neki csak bele kellett nézni a keresőbe, és már filmezhetett is. Nekem minden felvett jelenet után fel kellett húznom a kamera rugóját. Ez igen hátráltatta a munkámat, méghozzá akkor, amikor kiszabták a 3 perc forgatási időt. Ez alatt a 3 perc alatt legalább 2 percnyi anyagot kellett biztosítanom. Könyörtelenül a 3 percnyi idő leteltével már mellém állt az egyik biztonsági ember, és intett, hogy hagyjam el a termet. Arra a napra ennyi elég is volt. Odaadtam a felvett filmtekercseket Sajtinac újságíró kollégának, aki elrohant vele a Magyar Televízióba, hogy ott előhívják, megvágják, s aztán a külön csatornán elküldjék Jugoszláviába. Délután a jugoszláv nagykövetségre voltunk hivatalosak egy fogadásra. Oda csak útlevéllel mehettünk be. Sajtinac kolléga Bieditch közelébe tolakodott és elbeszélgetett vele. Érdekelte, milyen benyomásai vannak a delegációnak a látogatásról. Erre még korai válaszolni, hallottam Bieditchet, aki viszkis pohárral a kezében nyugodtan iszogatott. Másnap az országházban folytatódtak a megbeszélések. Amikor az épület elé érkeztünk, a pesti újságíró kollégánk ironikusan megjegyezte. Hát igen, valamivel nagyobb, mint a jugoszláv parlament. Legalább 3-szor akkora, feleltem. A magyar miniszterelnök az országház kupola csarnokában fogadta a jugoszláv delegációt, a megbeszélések után pedig a díszebéd következett. A tévéseknek is azt a leírhatatlanul finom tejfölös borjú szeletet szolgálták fel, mint a politikusoknak. A 3. utolsó napot Budapest nevezetességeinek a megtekintésére szánta a küldöttség. A budai oldalra a Lánchídon át a nyelv nélküli oroszlánok mellett haladtunk el. Elsőként a Halászbástya, a Mátyás templom mögötti épület megtekintését tervezték. Onnan kiváló a kilátás az egész városra. Neoromán stílusban a középkori bástyákkal megerősített várfal helyére építették a századfordulón. A középkorban ott volt a halpiac, s ezt az erőszakaszt a halászok céhe védte. Így kapta a nevét a halászbástya. A következő nevezetesség a Vármúzeum volt. Szerencsére minket mindig pár perccel előbb elvittek a következő állomásra. Így mindig nyugodtan, felkészülten várhattuk a delegáció érkezését. A Vármúzeum után a budavári palotát tekintette meg Bieditch elvtárs. Ott megismerkedhetett a várpalota történetével. A múzeum igazgatója elmondta, hogy a királyi szállás építése még a 13. században, 4. Béla ideje alatt elkezdődött. Attól kezdve sajnos a II. Világháború idejéig a vár állandó romboláson ment keresztül. Az utolsó újjáépítés Mária Terézia uralkodása ideje alatt történt. A mostani neobarokk kinézetű palota épülete 1903-ra készült el, de 1945-ben teljesen leégett. Az utolsó tűzvész nyomait a mai napig is restaurálják, mondta. A budavári palota épülete mellett a Mátyás kútját, azaz a Mátyás király vadászata néven emlegetett díszkutat is megtekintették. A kút egy szoborkompozíció, amelynek középpontjában a szikla tetején Stróbl Alajos szobrászművész a királyt kürtbe fújó segédjével és vadászmesterével ábrázolta. A kút jobb oldalán Szép Ilonka szobra áll, bal oldalán viszont Galeottoé, az olasz származású humanistáé, aki Mátyás király bölcs mondásairól írt könyvet. A Gellért-hegyen a felszabadulás emlékművet és a citadellát tekintette meg a küldöttség. A citadella olasz szó és fellegvárat jelent. Az 1848-as szabadságharc leverése után a megszálló osztrák katonák építették. A felszabadulás emlékműve, amelynek főalakja egy 14 méter magasan álló, pálma ágat tartó nő, 1947-ben készült el. A mészkő alapzatra a Budapest felszabadításáért elesett szovjet hősök nevét vésték fel. Ezek az adatok könnyen jutottak birtokomba, hiszen mindig ott volt egy idegen vezető vagy szakértő, aki elmagyarázta a látottakat. A küldöttség utolsóként a budapesti második metróvonalat látogatta meg, a Deák téri metróállomást. Itt is minden rendben lett volna, ha Bieric nem fejezi ki abbéli óhaját, hogy egy megállót szeretne utazni a metrón. Ezek után lett nagy kavarodás, hiszen az Astoria állomást nem biztosították. Hiába rohangáltak a sofőrök a hivatalos kocsikkal, hogy a felszínen időben az Astoriához érjenek. Hiába volt ott a rendőri kíséret is, villogó kék fénnyel és szirénával. A metró gyorsabban közlekedik, mint az autó, ezért késve érkeztünk a helyszínre. A delegációnak kellett bevárnia az autókat. Persze nekem sem sikerült felvételt készítenem, lévén, hogy én a Deák téri állomáson vártam, ők pedig az Astoriánál jöttek fel a felszínre. Szerencsére nem lett baj a dologból, mivel a városnézésről csak egy perc ment a jugoszláv TV hálózatba. Annyi felvételt pedig már készítettem a többi helyszínen.